Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az államfőválasztás első fordulóját a szélsőjobboldali George Simion 20% pontos különbséggel nyerte, közel 41%-ot összesített, a második helyre Nikusor Dan, Bukarest főpolgármestere futott be független jelöltként, megelőzve a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS koalíciójának, a Románia Előre Választási Szövetségnek a közös jelöltjét, Crin Antonescut. Utóbbi bukása példátlan belpolitikai földindulást idézett elő, lemondott Marcel Ciolacu miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt kilépett a kormánykoalícióból, és a történelemben először Románia ügyvivő ország, ügyvivő államfővel, ügyvivő miniszterelnökkel. A miértekre és a hogyan továbbokra keressük a választ a mai Naprakészben. Cseke Péter újságíró, a Transtelex főmunkatársa a vendégem. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat.
Amikor erről a felvételről múlt pénteken egyeztettünk, akkor még csak idézőjelben csak a választások első fordulójának az értékelése volt terítéken, azt azonban már is fölülírta egy új helyzet. Nyilván a kettő összefügg, de haladjunk visszafelé, lemondás, kilépés. A Politico azt írja, idézzem, Románia a miniszterelnök lemondásával a politikai káosz új szakaszába lépett, eddig az idézet. Túlzás?
Józás, de ez természetesen most rendkívül kaotikusnak tűnnek hirtelen a jelenlegi állapotok. Pont az, amit mondtál, szemléltettél legjobban, ideiglenes államfő, ügyvivő, miniszterelnök, de ezek az állapotok nem tartanak sokáig. A végkifejlet az nyilván nagyon kérdéses, de hát szerintem két héten belül... Hát sőt, tulajdonképpen már jövő vasárnap este, nem a következő, hanem két héten belül vasárnap este tudni fogjuk akár azt is, hogy ki lesz az új miniszterelnök, és milyen új koalíció alakul. Oda akarok kiukadni, hogy egy új kormány megalakulására, és az ideiglenes állapot megszüntetés, megszűnésére nem kell olyan sokat várni. Két hetet az új kormány beiktatásáig, mondjuk maximum egy hónapot. Ez sok mindentől függ, de én nem számítok elhúzódó. Nem számítok arra, hogy hosszú életű lesz az ügyvivő kormány. Amúgy sem lehet hosszú életű, maximum 45 napos lehet az élettartalma az alkotmány szerint.
Marcel Ciolacu miniszterelnök bejelentette tegnap a lemondását, a Szociáldemokrata Párt kilépett a kormányból, az ügyvivő államfő kinevezte Kötelin Prédoljus személyében az ügyvivő ideiglenes miniszterelnököt. Helyezkedés az, amit a Szociáldemokrata Párt tesz, vagy a lehető leglogikusabb lépés az ország jövőjének a védelme érdekében? Van, aki azt mondja, hogy minél tovább van ott Marcel Ciolacu, és van egyben a koalíció, hát annál inkább erősödik George Simion, mert elmondhatja, hogy lám, bukás után is ők azok, akik ragaszkodnak a hatalomhoz. Tehát ezt tette a PSD, mentette az országot, vagy pedig mentette saját magát?
Hát egy több kérdést is tettél fel, de először is kicsit kijavítanálak szokásomhoz híven. A PSD nem lépett ki a kormányból. A PSD akkor lépett volna ki a kormányból, hanem csak Ciolacu mond le, hanem az összes minisztere, úgy, ahogy annak idején az USZR kilépett konkrétan a Kücsú kabinetből, hogyha még emlékszel rá. Tehát a PSD formálisan, igenis kormányon marad, a miniszterei ügyvivő miniszterekként a teljes kormányhoz hasonlóan teszik a dolgukat. Tehát a PSD még hatalmon van, átvette Ciolacu helyét liberális politikus, Kötelin Prédoljus belügyminiszter, de a PSD nem a politikai koalíció részének már nem tekinti magát, de ott van kormányon. Akkor lenne igazán káosz egyébként, ha a miniszterei is ott hagyták volna a tisztségüket. Na most a Marcel Ciolacu lemondása szerintem teljesen logikus lépés volt. Ennek a magyarázata az, hogy a koalíció jelöltje, tulajdonképpen az a jelölt, akit szerintem ő erőltetett személyesen a legjobban, Crin Antonescu kudarcot vallott az első fordulóban. Ne feledjük el, hogy sorrendben ez már a harmadik, vagy akár negyedik kudarcnak is tekinthető. Márcia Csoláku tavaly nem jutott be a második fordulóba, emlékezetes, hogy Elena Vaskóni megelőzte. Utána a parlamenti választásokon saját mércéjéhez képest sokkal gyengébben szerepelt a PSD, és továbbra is a helyén maradt Csoláku, és eljutottunk oda, hogy a PSD-nek most májusban már önálló elnök jelöltje sem volt. És az a jelölt, akit Csoláku preferált, a koalíció preferáltja, megbukott. Tehát ez már, hogy nyertem, a PSD-n belül akár a polgármesterek, a tagság, a középkáderek tűrés határát bőven elérte. Tehát ez egy logikus politikai lépés volt. Az, hogy lemond, az, hogy a koalícióból kilép, viszont nyilván megnyitja a terepet, és egy stratégiára utal, jelesül arra, hogy a PSD most várakozó álláspontra helyezkedik, és akár készen áll az AU-ral is kormányozni közösen, hogyha Giorgi Simion köz. Most ne felejtjük el, hogy Márcia Csoláku a pártelnöki tisztségről nem mondott le, hivatalosan még ő a párt elnöke. Én úgy értettem, hogy jövő héten került terítékre a szociáldemokratáknál esetleges elnökváltás. Egyelőre ott tartunk annál a halvány ígéreténél Csolákunak, hogy amíg ő a párt elnöke, addig nem lesz PSD-AUR koalíció. Viszont minden jel arra mutat, különösen a PSD-nek az a tegnapi bejelentése, hogy a két jelölt egyikét sem támogatja, hogy helyezkedik a PSD. Nyilván a legnagyobb parlamenti pártként nem akar távozni a hatalomból, más miniszterelnökkel, akár egy másik párt miniszterelnökével, de szerintem továbbra is a kormánytagja lesz az elnökválasztás után. Itt most az érdekesség, hogy teljesen megváltoztatja a következő két hét dinamikáját, hogy így fogalmazzák, vagy akár a tét hét a második fordulónak az, hogy gyakorlatilag most már a tét nem csak az, hogy ki lesz az államfő, hanem az, hogy kik alakítanak kormányt, milyen pártok alakítanak kormányt. Tehát az államfő választás gyakorlatilag miniszterelnök választással fonódik egybe. Tudjuk, hogy Giorgi Simionnak most komolyan vagy komolytalanul, de van egy miniszterelnök jelöltje, a mentora, Kalint mentora, ez most nagyon idézőjelben mondom, nyilván már ez csak egy politikai üzenet, Kalint Georgescu, és Dani Kosor elég kényelmetlen helyzetbe kerül azáltal, hogy ő is gyakorlatilag ezek az események arra kényszerítik, hogy azért csak nevezzem meg egy embert, vagy nevezzem meg azokat a pártokat, akikkel együtt tudja majd irányítani az ország.
De ő meg épp azt mondta, hogy nem akar pártokat, és hogy ő az ő szövetségesei a román állampolgárok, az ő szövetségese a nép, és Traian Băsescu is, aki az elmúlt időszakban igencsak sokszor megszólalt ilyen aktuálpolitikai helyzetet elemzőként, ő is azt mondta, hogy hát ő volt már ilyen helyzetben, mint amilyenben van Nikus Ordán, és Nikus Ordánnak egy szövetségese kell, hogy legyen, az a román nép. És volt olyan elemző, aki elmondta, hogy igen, ez jó stratégia Nikus Ordán részéről, hogy ő próbálja leválasztani magát mind a szociáldemokrata pártról, mind a nemzetliberális pártról, mert lám, mi lett azzal a Crin Antonescuval, aki nem választotta le magát ezekről a pártokról.
Persze, de ezért mondom, de ez még szerintem abban a stádiumban volt, amikor még nem mondott le Márcia Csoláku. De mindenképpen kényes helyzetbe kerül Nikus Ordán azáltal, hogy nyilván függetlenként, pártok fölöttiként, egykori civil mozgalmárként, és mindenek előtt rendszerellenes politikusként definiálja magát. Itt nem lehet, hogy nincs erre idő, hogy pontosan kifejtsük, hogy mi ez a rendszer, de azért érdemes három szóval elmondani a hallgatóknak, mert most már a sajtó, a politikusok is mindennaposan használják. Mikor azt mondjuk, hogy rendszerellenes politikus, az a politikus, aki az elmúlt másfél vagy akár két évtizedben hatalmon lévő erodálódott hagyományos pártok ellen politizál, és tulajdonképpen itt meg is lehet őket nevezni, a liberális pártot és a szociáldemokrata pártot, akik egymással felváltva, vagy közösen, most éppen közösen irányítják ezt az országot. És rosszul irányítják, és nyilván nem csak a pártokat és politikusokat jelenti a rendszer, hanem a közöttük lévő klientelális hálózat, vagy a klientelális hálózataikat, amelyek csak gyakran összefonódnak, nagyon sok az érdek összefonódás, informális hálózatok alakultak ki, elsősorban gazdasági érdekek mentén és politikai érdekek mentén természetszerűen. Ez az, amiből nem kért most már a Románia választók jelentős többsége. És ha így már belemelegettem ebbe a rendszerellenes versus rendszerpárti képletbe, akkor idézzük fel, hogy mi történt tavaly. Karin Georgescu-nak és Giorgi Simionnak az első fordulóban volt egy ilyen 35%-os szavazataránya, hogyha emlékszel. 20 körül, 21 körül. Georgescu-nak 14 körül Simionnak. Rá egy hétre tartották a parlamenti választásokat, ahol a szélsőséges, a három szélsőséges párt nagyjából ilyen arányú szavazatot gyűjtött össze, tehát 33%-a volt azt hiszem a három pártnak. Nyilván a hagyományos pártok a PSD-nél meggyengülve kerültek ki, de még egy kormányképes többség megvolt, még akár az USZERÉ nélkül is, az RMDS-szel és a parlamenti kisebbségek frakcióval együtt. És mi történt a következő héten, a parlamenti választásokat követő héten? Törölték a választást, érvénytelenített az alkotmánybíróság az első fordulót, és elrendelte a teljes választás megismétését, és ez volt az a pont, ahol a Georgescu tábor, pontosabban a Georgescu szimpatizánsaiban beindult egy lázadás, egy bosszú vágy, és ami jelentősen megnövelte ennek a tábornak a súlyát, az arányát. Utána még volt egy fontos esemény, a Karin Georgescu újabb indulásának a megakadályozása, ami nyilván újra felkorbácsolta az indulatokat, és gyakorlatilag a mostani választásra egy ilyen felajzott Georgescu hívek, akik ugye most már Simionban látták az utódját, járultak urnákhoz, hogy bosszút álljanak a úgymond a rendszert alkotó pártokon. Itt, ha megnézzük az első forduló eredményeit, a parlamenti választásokkal összehasonlítva, ugye ahol a úgymond Európa barát pártoknak jóval több mint 40%-os eredménye volt. Most már a jelenlegi koalíció támogatottsága 20%-osra csökkent. 20%-ra, a 40 fölöttiről. Ez Crin Antonescu választási eredménye, ekkora a legitimációja van most a mostani kormánynak. 20%. Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az emberek 80%-a már nem akarja ezt a kormányt. Tehát ilyen körülmények között azért ne csodálkozzunk azon, hogyha ezt az üzenetet Márcsa Csolákú vette és lemond. És még fontos megjegyezni azt is, hogy és arról ebben a műsorban már beszéltem, hogy egy jó ideje úgymond háromosztatúvá vált a román politikai paletta, vagyis a szavazótáborok. Vannak a rendszerpárti erők, ez a két nagy hagyományos párt, ide sorolódik azért most már az RMDS is, amelyik ugye az elmúlt 30 évben azért nagyon jól beleágyazódott a bukaresti politikába, számos kormányban részt vett, és van a rendszer ellenes tábor, amelyik két nagy csoportra oszlik. Az önmagukat szuverenistáknak nevező izolacionista erőkre, amit Karin Georgescu jelenített meg tavaly, és a reformpárti rendszerellenes erőkre, amelyeket hát részben egy darabig az USZRÉ, de most Nikus Ordán jelenít meg. Tehát most a rendszerellenes politikusok győztek a rendszer jelöltje, Krim Antonescu fölött. Most ezért is volt, két elhibázott stratégiája volt szerintem a jelenlegi koalíciónak. Az egyik, hogy nem éreztek rá, hogy itt a tét most legalábbis az első fordulóban nem az volt, hogy Románia euróatlanti pályán maradjon, vagy orosz érdekszférába kerüljön. Nem ez volt a tét. Itt a szavazás eredménye is mutatja, hogy a tét az volt, hogy a régi pártok jelöltje győzzön, vagy valaki más, egy rendszerellenes politikus győzzön. Ez volt valójában a tét, és azzal, hogy Krim Antonescura esett a koalíció választása, Krim Antonescu lett a jelöltje, nyilván lehet, hogy sikerült őt egy európai politikusként beállítani, de hát könyörgöm, ő pont ennek a rendszernek az egyik legikonikusabb képviselője. Ne felejtsük el, hogy ő volt a letéteményese a két nagy párt, a PSZ és PNL által alkotott USZLÉ, a Szociálliberális Szövetség megalakításának. Tehát ő egy megkopott, tényleg a rendszerre által kitermelt politikus volt, és neki kellett megküzdenie két rendszerellenes politikussal, Szimionnal és Nikus Ordánnal, és az eredményt láttuk. Most a tét azért nyilván most már más, két hét múlva, de hogy végülis most már visszacsatoljak az eredeti kérdésedhez, itt akármit mond más elemző, szerintem elvárják, legalábbis a választók jelentős része elvárja Nikus Ordántól azt is, hogy valamilyen szint mondja el, mert nagyon is az ország jövőjéhez kapcsolódik, hogy kit jelölne miniszterelnök, vagy legalábbis milyen zónából keresne miniszterelnök jelöltet. Nyilván ő ezt fogja hangsúlyozni, szerintem ez ragaszkodni fog az utolsó percig, hogy majd, ha elnök lesz, ha megválasztják, akkor automatikusan úgyis konzultációra kell hívni a pártokat, és velük fog egyezkedni, de szerintem nyerne azzal, és lehet, hogy sokan ezt másképp látják, hogyha akár Ilie Bolozsán fele kacsingatna, és akár úgy próbálja beállítani ezt a választást, hogy Ilie Bolozsánnal tandemben szeretné irányítani az országot a következő 4-5 évben.
Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a mai napra kész vendége az államfőválasztások első fordulója után, Márcsel Csolákú miniszterelnök lemondása után, a Szociáldemokrata Párt kormánykoalícióból való kilépése után beszélgetünk. Itt szó volt arról, hogy ki nyerte az államfőválasztások első fordulóját, kiveszített, van egy ilyen megfogalmazás, hogy nem Giorgi Simion nyert, hanem a koalíció veszített, azért, mert nem volt képes megérteni a választóknak az akaratát. Nikus Ordán érti a választók akaratát?
Tehát a választók akarata, tudod, mi volt István? Hogy hát nem pont így, hogy szinte bárki, csak ne ezek, de ez volt a fő üzenet, hogy ne ezek. Tehát ne ez a két megkopott párt, vagy akár három, hogyha belevesszük az RMDS-t is. Az imént elég hosszasan fejtegettem, hogy mi volt a választók szempontjából a tét, és mennyire elhibázott volt a koalíció részéről az, hogy ezt nem ismerte fel. Elsősorban a jelölt megválasztásával kívántott.
Régi módi az a gondolkodás, ami van a kormánykoalíciónak, mert azt látom, hogy volt egy olyan is, hogy hát abban bízott a koalíció, hogy kormányon van, támogatja a polgármestereket, és a polgármesterek cserébe mozgósítanak az államfőválasztáson.
Jó, hogy felvetetted, mert épp már tavaly a parlamenti választásokon ugye ennek a szele már érződött, de most már a végleg megdőlt az a mitosz, és nyilván azért persze az elnökválasztás jelenleg egy kicsit más, de megdőlt az a mitosz, hogy a nagy beágyazottságú, számos önkormányzati vezetővel rendelkező pártok hozzák mindig a papírformát, mert ugye a mozgósító elevejük, mobilizációs képességük nagyon nagy. Ez nincs így. A két nagy pártnak, a PSZ-nek, a PNL-nek, a két nagy párt, a PSZ kérdés a Penélia, a polgármesterek 92%-át adta. Tehát a polgármesterek 90%-a ma a Romániában szociáldemokrata vagy liberális. Ez a 92% tudott egy 20%-nyit mozgósítani Crin Antonescu-nak. Itt tartunk most. Tehát ez a mitosz, ez végre. Én is reménykedtem abban még az első forduló előtt, hogy hát azért, ha tényleg beindul a két párt gépezete, azért Crin Antonescu-nak is eredményt elérni, de kész, elszakadtak ezek a polgármesterek, nyilván a saját következő mandátumukat féltik, és nem akarnak szembe menni saját választóikkal. És tudták, hogy a választóik nem ezt akarják.
Azt mondtam a felvezetőben, hogy az államfőválasztás első fordulóját óriási különbséggel, 20% pontos különbséggel nyerte meg, 41%-kal Giorgi Simion. Talán nem volt még ilyen első forduló, hogy ekkora legyen a különbség az első és a második között. Ekkora hátrányból, mint amiben Nikus Ordán most van, lehet fordítani?
Hát ha már emlegetted az előző választásokat, két olyan választás volt, ahol 40%-ot ért el az első fordulóban egy jelölt. Egyik Adrián Nastase volt 2004-ben, mikor Băsescu-nak, de akkor Băsescu csak 800 000 szavazat választotta el Nastase-től, és sikerült végül rávernie 250 000-rel, tehát olyan 1 000 000 szavazatot tudott pluszba szerezni az első fordulóhoz képest, nem 2 000 000. Utána Klaus Johannisnak is sikerült egy ilyen bravúr. Ő kivételesen 2 000 000 szavazattal sikerült feltornásznia magát. Viktor Ponta akkor is 40%-ot ért el, mint most Simion. 1 000 000-val több szavazata volt, mint Johannisnak, de a második fordulóban elég emlékezetes hangulatban és körülmények között, főleg a diaszporának köszönhetően, 1 000 000 szavazattal megverte, vagyis 2 000 000-val tudta feltornászni. De itt ugye a kettőjük között ilyen 1,9–2 000 000 szavazat a különbség, de nem ekkora különbséget kell letornázni a Nikus Ordánnak, hanem ennél sokkal nagyobbat. Mert ott van még Viktor Pontának a 13%-a, az 1,4 000 000 szavazata, most nem, vagy 1,3 000 000 szavazata. Hogy is mondjam, szinte organikus módon a Viktor Ponta szavazói Simionhoz fognak átpártolni. Nagyon nagy részben. Igaz, hogy Viktor Ponta még nem vallott színt. Gondolom a mai nap folyamán ez megtörténik, mert azt ígérte, hogy nem tűnik el a ködben, ahogy ő fogalmazott, hanem színt fog vallani, és kampányolni fog valamelyik jelölt mellett. Ha netán Nikus Ordán mellé áll, amit kétlek, akkor valamelyest lehet, hogy sikerül átirányítani szavazatokat, ennek is a sikerek kétséges, de egy szó mint száz, minimum 3 000 000 szavazattal kell többet szereznie az első fordulóhoz képest most Nikus Ordánnak, ami elég lehetetlen küldetésnek tűnik. Miért? Mert nincsenek tartalékai. Abban az 52%-ban, akik elmentek szavazni, számíthat az USR-re és a Penélé nagy részére. Ez az a két párt, amelyik már első nap bejelentette, hogy őt fogja támogatni.
Számíthat, és az
RMDS. Igen, most akartam az RMDS-re rátérni, de szerintem úgy, ahogy kinkeservesen, de azért végül is RMDS szavazók, ha nem is mentek el nagy arányban, de tényleg több mint 73%-os többségben Crin Antonescu-ra szavaztak. Szerintem Nikus Ordán még kevésbé vonzó az erdélyi magyarok számára. Ismerjük a profilját az erdélyi magyar választónak, a robotképét, nem kompatibilis a Nikus Ordánéval. Most itt tartanék egy zárójelet, mert én folyamatosan hallom, ahogy progresszív politikusnak nevezik Nikus Ordánt. Ez szerintem akkora butaság, ahogy van. Tehát Nikus Ordán most attól függ, hogy a progresszív értékek, mit tekintünk progresszív értékeknek, de ugye az egyik ilyen közkedvelt téma, hát például az egyneműek közötti kapcsolata, az egyneműek házassága, És ne felejtsük el, hogy Klim Antonis, vagy Nikus Ordán azért távozott annak idején az Usszeri éléről, mert nem értett egyet azzal, hogy az Usszeri egyértelmű állást foglaljon a család alkotmányos meghatározásáról szóló referendumon, és nemmel szavazzon. Tehát, hogy mondjam, nem, én nem tartom. Egy technokrata politikusnak tartom, ha már, vagy technokrata jelöltnek tartom inkább, vagy civil szférából jött technokrata, nyugatbarát, nyugatos, rendkívül magas IQ-val rendelkező, ezt azért ne felejtsük el, embernek tartom, de nem egy progresszív jelölt. Ez most zárójel bezárva, mert az RMDS szavazó profiljánál tartottuk. Na most ezekre az emberekre számíthat, meg hát látszik a eddigi felmérésekből, az exit pollok demográfiai adatokra is rákérdeztek, és abból kiviláglik, ami nem meglepetés, hogy az urbánus, tehát nagyvárosi választók nagy része támogatta Nikus Ordánt, az értelmiségiek, a fiatalok, a magasan képzettek nagy része, rájuk számíthat Nikus Ordán, de ennyi, ez édes kevés, és akkor nyilván egyetlen egy halvány reménysugár akad, az a 48% szavazó, aki nem ment el választani most vasárnap. Tehát ott van az egyetlen tartaléka szerintem most Nikus Ordánnak, tehát minimum 25%-kal több vagy magasabb részvételre van szükség, és a többletnek Nikus Ordánnak kell szavaznia ahhoz, hogy fordítani tudjon. Erre is van precedens, például nem is olyan egészen aktuális precedens Németországban. A németek nagyon megijedtek attól, hogy a szélsőséges AfD, apropó, amit éppen nemrégiben alkotmányellenesnek nyilvánított a Német Alkotmánybíróság, tehát hogy az AfD hatalomra jut, ez megijesztette a német választókat, és egy rekord részvétel volt, azt hiszem, nem tévedek, 83% a németeknek elment szavazni, vagy akár tavaly Lengyelországban volt egy 73%-os részvétel, és ennek köszönhette azt, hogy egy nyugatbarát kormány alakulhatott a PISZ kormány után Lengyelországban. Nem tudom, hogy ezt a bravúrt Romániában sikerült elérni, és akkor itt nyilván szerintem a következő kérdés az, hogy hogyan lehetne elérni. Hát itt akármilyen csúnyán hangzik, csak úgy lehet szerintem, ha kellően ráijesztünk a választókra, vagy Nikus Ordánék ráijesztenek a választókra, és megpróbálják minél közérthetőbben felvázolni, hogy mi vár rájuk, hogyha a Giorgio Simeone lesz az elnök, netán ne adj Isten, Colin Georgescu a miniszterelnök. Na most ez tényleg egy elég elborzasztó perspektíva.
Igen, tehát ez nagyon bizarr kép így, amit lefestettél, hogy Giorgio Simeone az államfő, Colin Georgescu a miniszterelnök, és hát már...
Hát én most őt idézem, mert ő Colin Georgescut szeretné miniszterelnöknek, persze, hogy...
De egyébként ez reális szerinted, vagy csak a kampánynak a része?
Nem. Kampány része. Hát egyértelmű, tehát ő rátapadt Colin Georgescu-ra, akivel az első forduló, tavalyi első forduló után, és a kampányban is meglehetősen ellenséges viszonyban volt. Csak hát nagyon, hogy van kiváló a helyzetértékelő képessége Simeonnak, azt szerintem kár lenne kétségbe vonni. Nagyon okosan rátapadt erre ráült erre a hullámra, amit Georgescu első fordulós győzelme gerjesztett, és rájött, hogy az ő sikerének nyitja az, ha rátapad Colin Georgescu-ra, meglovagolja ezt a hullámot, és ezt következetesen végigcsináltam. Mostanában már olyan következetesen, hogy egyenesen majmolja Georgescu-t, bár csak videóüzenetekkel kommunikál a választókkal, kerüli a kontaktust, a sajtótájékoztatókat, nem, tehát nem tudom, hogy ez fog ez a taktikája változni következő 10-12 napban, de sokan észrevették azt, hogy még a Colin Georgescu féle kellékeket, díszleteket is használta abban a videóüzenetben, amit a választások éjszakáján választókhoz intézett, az ikonokkal díszített háttér, könyvespolc, stb. Még a színárnyalatok is egyeztek, sőt a hanglejtését is átvette Georgescu-nak. Tehát neki ez volt a taktikája, az a taktikája is nagyon jól bevált, hogy távol maradt az elnök jelölti vitáktól. Voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy ezt nem fogják díjazni a választók, és gyávaságnak fogják tekinteni, de ez nem ez történt. Nagyon okosan kivonta magát ebből a vitából, mert ha belemerült volna, vagy kiállt volna vitázni, úgymond az Európa barát jelöltekkel, különösen Klin Antonescu-val, számos kényelmetlen kérdésre kellett volna választani. Itt még van egy halmány, de sokkal halványabb reménysugár, következő néhány napban kiderülnek még Giorgio Simeonról dolgok. Ez olyan típusú próbálkozások, amivel amire Elena Lasconi is kényszerült, azzal a fotósorozattal, amivel Nikus Ordánt próbálta lejáratni, de ennél ennek egy sokkal-sokkal hitelesebb verziója arról, hogy hogyan tárgyalt ő az orosz titkosszolgálat embereivel, ez talán fordítana a helyzetet. Még egy szerintem van egy fontos megjegyzésem, tehát ugye arról beszéltem, hogy nem az volt a tép tavaly, illetve idén, most az első fordulóban, most vasárnap, hogy Európa vagy orosz érdek széle. Nem erről szólt ez a választás. A legfrissebb felmérések is azt mutatják, hogy a romániaiak több mint 80%-a elutasítja az oroszokhoz való közeledést, 90%-a EU-párti. Tehát nem erről szólt ez a választás, ezek az ellentmondások is ezt mutatják. Most viszont a második fordulóban nyilván már lehet erre a síkra terelni a tétet, mert itt most már egyértelmű, hogy egy ilyen váltás, ilyen típusú váltás következik be, hogy orosz érdekféle vagy Európa. Ezt is nyilván lehet lovagolni a kampányban.
Zárásként, Péter, azt mondtad itt az imént, hogy akkor van esélye Nikus Ordánnak, ha sikerül megértetnie neki, illetve a mögé beállóknak, az állampolgárokkal azt, hogy milyen jövő vár rájuk, ha Giorgio Simeon és az ő körei fogják vezetni Romániát. Hallgatnak az állampolgárok a politikusokra még? Mert hogy nagyon sokat beszéltünk arról korábban, hogy a politika kiüresedett, a választópolgárokat nem tudják megszólítani a politikusok, az, amit a politikus mond, az már nem érdekes, az egybittes üzenetekre van szükség.
Egybittes üzenetekre, de, és ez végül is persze ebben igazad van, hogy hitelüket vesztették a politikusok, de itt még van egy, hát van egy alternatíva, vannak népszerű magas bizalmi tőkéjű civilek, közéleti szereplők, akár színészektől elkezdve művészekig, akik ha most akár koordináltan fellépnének és hangukat hallatnák ebben a témában, lehet, hogy tényleg sokkal hitelesebben vagy sokkal nagyobb hatékonysággal győzzék meg a választókat, mint bármelyik politikus, illetve mint Nikus Ordán maga, aki egy nagyon sok szempontból törékenynek, erőtlennek tűnt. Nem egy erőt sugárzó politikus Simeonnal ellentétben, aki ugye nemhogy a verbális agressziótól, de a fizikai agressziótól sem rémült meg. Most gondold el, hogy olyan államfője lehet ennek az országnak, aki a parlamentben egy politikus társát azzal fenyegette, hogy megerőszakollak, te koca. Ezt most én nem vagyok nagy tisztelője Diánás Sosvakának, de a női nemnek igen, és tehát ilyesmiket ragadtatta el magát. Most arról nem beszélve, hogy hogyan ráncigálta az energiaügyi minisztert a parlamenti emelvényen, vagy ilyen gerilla politikát folytatott, és de olyan körülmények között, hogy ugye Donald Trumptól sem volt idegen azzal dicsekedni, hogy a nők nemi szervét fogdosgatja, és mégis elnök lett, úgy látszik, hogy ez nem eléggé riasztó a választás.
Jó, de hát Giorgi Simeon most mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt cáfolja. Tegnap például Fehér megyében egy olyan gyárban tett látogatást, ahol a dolgozók nőme hölgy felvonult előttük, fotózgatott velük, tehát hogy ő próbál tenni ez ellen, ő látja, érzi, hogy ez a gyengéje.
Jó, de Donald Trump még csak nem is tett, és mégis nagyon nagy arányba szavaztak rá nők, tehát nyilván ez lehet, hogy ez a megközelítés ilyen szempontból. És engem megrémiszt, de úgy látszik, hogy sok hölgyet például nem. Vagy pedig eleve politikai regiszterekben értelmezték ezt a megerőszakollak te kocakirohanást. Na, nem tudom. Tehát itt tény, hogy a helyzet... Tényleg, hogy a helyzet súlyos. Én nem akarok fészharagokat kongatni, de itt most tényleg arra van szó, arra a stratégiára, amit ugye a Fidesz is elég jól alkalmazott az elmúlt években, hogy mindenki vigyen magával még egy embert. Mert csak így lehet. Tehát a környezetünkben élőket, csak nem, ez nem a magyarokon fog múlni, most sem. Lil Antonescu eredményesen a magyarokon múlt, hanem egyértelműen a diaszpórában élő románokon múlt. Azért tudta Nikus Ordán megelőzni, mert a diaszpórában élők nagy része inkább őt preferálta, de a magyarok annyit tehetnek, hogy győzzék meg a szomszédjukat, a rokonaikat, akik nem voltak vasárnap szavazni, hogy most menjenek el, mert óriási a tét.
Cseke Péter a Transztelex főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Én meg további szép napot kívánok a hallgatóknak.